hallottak. További kellemes rádiózást kívánunk.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nyugdíjasokra is kiterjeszti a kormány a vidéki otthonfelújítási programot. Erre 2 év alatt 90 milliárd forintot szánnak, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. A programban azok a vidéki nyugdíjasok vehetnek részt, akik 5000 főnél kisebb településen élnek. Idén 3754 milliárd forintot fordít családtámogatásokra az állam, ami 447 milliárddal több, mint az elmúlt évben, jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs azt mondta, hogy 2025 a családok és a középosztály megerősítésének éve. 2030-ig tanáronként 5 millió euróval támogatja a magyar pedagógusok béremelését az Európai Unió. A napokban megvalósul a tartós emelés második lépése, és ezáltal a tanárok átlagbére eléri a diplomás átlagbér 80%-át, közölt az Európai Bizottság magyarországi képviselete. A közösség 2024 és 30 között 1 milliárd 800 millió eurót fordít erre a célra. Tárgyalásokat kezdeményez a hallgatókkal az egyetem belső békéjének helyreállítása és a kölcsönösen megnyugtató megoldások megtalálása érdekében Kós Pál, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem rektora. Előzőleg félbeszakadt az intézmény szenátusának ülése, miután a hallgatók folyamatos tapsal akadályozták a rektort beszéde megtartásában. A jövőben a kúria elnökének illetményéhez igazodik a testület bíráinak juttatása. A kúria elnökének illetménye pedig a bírói alap 7-szerese. Eközben február 22-én az igazságszolgáltatás szereplői tüntetése készülnek bérhelyzetük rendezése és a kormány által tervezett igazságügyi reform miatt. A gazdasági fordulat jeleként értékelte a regisztrált álláskeresők számának csökkenését a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Szomba Sándor közölte, januárban 230.175 fő szerepelt az álláskeresők regiszterében, ami 3.000 fős csökkenés az előző év azonos időszakához képest. Magyarországon teljes körű és folyamatos kontrollrendszer működik az ivóvíz minőségének biztosítása érdekében, írt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a Facebook oldalán. Az ügyben előzőleg Vadai Ágnes DK-s országgyűlési képviselő személyes egyeztetésen fogadta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Még idén 55 mozdony érkezik a MÁV-hoz, ez az elmúlt 30 év legnagyobb mozdonyflotta megújítási programja, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. 56 Gidrán harcjárművet kap a Magyar Honvédség, jelentette ki a honvédelmi miniszter a török gyárban tett látogatása után. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, a programmal a magyar haderő a NATO új képesség igényeihez tud igazodni. Csehország csatlakozik ahhoz az eljáráshoz, amelyet az Európai Bizottság a szuverenitásvédelmi törvény miatt Magyarország ellen indított az Európai Unió bíróságán. A cseh külügyminiszter azt mondta, információi szerint további 12 uniós ország komolyan mérlegeli, hogy társult félként csatlakozna. Folyamatos tárgyalások után Magyarország jó üzletet fog kötni az Egyesült Államok új kormányzatával, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint Donald Trump 14 nap alatt a feje tetejére állította a világot. Hozzátette, nehéz hónapok előtt áll az Európai Unió, a világkereskedelem eddig ismert szabályainak is búcsút inthetünk. Az Európai Unió készen áll az Egyesült Államokkal folytatandó erőteljes, de konstruktív párbeszédre, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen megerősítette, az Unió határozottan fog reagálni, ha tisztességtelenül vagy önkényesen támadják meg. Hangsúlyozta azt is, az EU-nak készen kell állnia arra, hogy minden jelentős szereplővel és Kínával is együttműködjön. Visszaadná a gazdasági hatásköröket a tagállamoknak a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a kereskedelmi ügyekkel foglalkozó uniós miniszterek informális varsói ülése előtt azt mondta, Ursula von der Leyen Európai Bizottsági elnök vezetése alatt a közösség elszigetelte magát a világgazdaság két legnagyobb szereplőjétől, emiatt rég nem látott mélységbe zuhant az európai versenyképesség. Az Európai Unió felszíni vizeinek többsége vegyi anyagokkal szennyezett, írta a Reuters. Az Európai Bizottság jelentése szerint 2021-ben az unió felszíni vizeinek mindössze 39,5%-a volt jó ökológiai állapotban. A felszín alatti vizek helyzete kedvezőbb, 86%-uk jó kémiai állapotú. Svédországban mintegy 10 meghaltak az örebrói felnőtt oktatási központnál lezajlott lövöldözésben, közölte a svéd rendőrség. A hatóságok egyelőre abból indulnak ki, hogy nem terrorista indítatású cselekményről volt szó. A lövöldözésben a feltételezett elkövető is meghalt, akinek semmilyen bűnelkövetői múltja nem volt. Végül az időjárásról: derült lesz az ég fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, helyenként megélénkülhet a szél, csak keleten lehet valamivel borúsabb az idő, a csúcshőmérséklet 5 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen író rendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Velsztájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu. oldalon. Páratlan természeti kincsünk a Mofetta széndioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk: Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. február 5-e szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Péderi Zsolt ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődő reggeli műsorunkban ez alkalommal kolléganőnkkel, Domán Viviennel beszélgetünk Boszkó Szent János ünnepe apropóján, a Szentről, a szalíziak tevékenységéről és az itt Egerben végzett munkájukról, és felidézzük programjaikat is. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában a II. Vatikáni zsinatról Buda Péter teológiai tanárral Klész Beáta beszélget. Most ajánlunkat hallják.
A zsinat ugye 62. december 8-án megint megszakadt, de ez tudatos megszakítása volt a zsinatnak, hogy további előkészítő munkákra van szükség, hiszen, ahogy mondtam az előző adásban, egyetlen egy dokumentumot sem sikerült elfogadni. Tehát mindent visszaküldtek átdolgozásra, viszont erről majd tárgyalni kell, és úgy határoztak, hogy akkor a következő évben folytatódik a zsinat, szintén így az ősz folyamán.
9 óra után Tokai vételkörzetünkben Kilátó című műsorunk szól, melyben Fábri Kornél püspök előadását hallják arról, hogyan válhatunk szenté, és mit jelent az életszentség. Napról napra című regionális műsorunk mai adásában Szinyei Andrással, 60 város alpolgármesterével beszélgetünk, aki papvári Elemérni Sziklai Szeréna unokája. Ezúttal vele beszélget őseiről és életéről a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlunk.
Gondolom, hogy a vallási identitást otthonról hozta, családi körből, nem meglepő módon már nagymamája is milyen vallásos asszony volt.
Igen, itt hát nagyon jól tetszett óvatosan fogalmazni, mert az ökumené teljesen jelen van az én múltamban, hiszen én magam reformátusnak voltam megkeresztelve, az is vagyok, de édesanyám evangélikus, Salgótarjánban nőttem föl, és a egyik héten az egyik templomba mentünk, a másik héten a másikba, de itt jön az, hogy a nagymamám, apai nagymamám viszont mélyen hívő katolikus volt, és mindig engem kért meg, hogy Andriskám, elkísérsz engem a templomba, és én gyakran jártam a katolikus templomba is, mert elkísértem, és még katolikus hittanra is jártam, amikor lehetett az 50-es években.
10 órától kezdődik a Szószóló című műsorunk. Múlt heti adásunkban a holokauszt emléknapjához kapcsolódva egy szemtanú visszaemlékezéseit adtuk közre. Mai adásunkban folytatjuk a beszélgetést. A műsor második felében ugyancsak egy történelmi szörnyűség, a kommunizmus, szocializmus pusztítása, a gulága téma. Nagyné Pintér Jolán, a Gulág Alapítvány elnöke szólal meg ajánlónkban.
Édesanyám Rór Magdolna 17 évesen került ki politikai fogolyként egy szovjet bíróság által elítélt teljesen koholt vád alapján. Apukám pedig Leventeként a hunyadi páncélosoknál harcolt. Nem ismerték egymást akkor, a hazafelé úton ismerkedtek meg.
Ezt követi a Lélekszava, melyben a templomi testtartásunkról, testhelyzetekről, Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. Ma a térthajtásról, a keresztvetésről és az állásról lesz szó. 11 órától hírek, majd kezdődik az Évezredek asztalánál című műsorunk. A mai adásban a farsangi időszak jellegzetes ételeiről beszélget Barancó Attila séffel és Juhász Csongor mesterszakáccsal, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Most ajánlunkat hallják.
Egyébként a rétesekkel kapcsolatban azt hagyd mondjam még el, ami nagyon érdekes, hogy ennek is vannak hagyományai, mert azt mondták a régiek, hogy ha jó a rétes, és jó a rétes tészta, és úgy kerül az asztalra, akkor a házat és a ház népét segíti a természeti viszontagságoktól. Megmenti esőtől, villámtól és egyéb károktól. Ez is egy ilyen hagyomány.
11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Berde Mária, Imádság, Imádságért című versét Íj és Kinga mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Szent Ágotáról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben Janusz Pannonius életét és költészetét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára előadásából. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.
A reggel, az átlátszó reggel, a tegnapot váltja, az ajtókat tárja, hogy tervez, hogy szervez, hogy álmokat kerges, ha elesnél felállj, ha keresnél találj. A vágyak most előtted járnak, a kék buszra szállnak, a városban várnak, várják, hogy megérkezz, ne szállj le, ne kérdezz, a boldogság benned, csak észre kell venned, enni csak menni. Csak ennyi, a jó buszra szállni, a rosszat fenedni, elesni, várni, zuhanni, szállni, a végállomáson majd boldogan leszállni. Mindent, mindet majd előről kezdhetsz, véletlen eltévedsz, leszek je kedved, s ha hiányzik bármi, hát beszélj csak róla, keressed társad, ki nyitott a szóra. A vágyok most előtted járnak, a kék buszra szállnak, a városban várnak, várják, hogy megérkezz, ne szállj le, ne kérdezz, a boldogság benned, csak észre
kell benned, menni csak menni, az élet csak ennyi.
Velünk, és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 510-610.
Kedves hallgatóink, most következő reggeli műsorunkban ez alkalommal kolléganőnkkel, Domán Viviennel, szalézi animátorral beszélgetünk Boszkó Szent János ünnepe apropóján. Szó lesz a szent életéről, nevelési módszertanáról, és beszélgetünk természetesen a helyi közösség életéről, programjaikról is. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban kolléganőnket, Domán Vivient, aki szalézi animátor is egyébként, amiatt találkozunk, mert nemrégiben volt egy ünnep, amit Boszkó Szent János ünnepéhez kapcsolódik, és hát nagyon sok minden történt a szalíziak életében. Nagy szeretettel köszöntelek itt.
Köszönöm szépen a meghívást, és hogy beszélgethetünk. Nekem nagyon fontos, hogy évről évre tudunk a hallgatókhoz szólni, és tanúságot tenni arról, hogy van ez a szép hivatás, ez a szalézi animátorság, amely nem csak a kamaszokat vagy a fiatal felnőtteket hívja, hanem igazándiból az ember felnőttként is animátor tud lenni. Aztán persze más pozícióban vagy más módon is lehet támogatni a szalézi családot, vagy részesévé lehet válni, de erről majd még később beszélgetünk. Említetted, hogy Don Bosco ünnepéhez kapcsolódva ültünk most le. Valóban igen, ilyenkor január végén, február elején a szalézi házaknál Boszkó Szent Jánost ünnepeljük.
Mi az apropója ennek az ünnepnek? Mit ünnepeltek ilyenkor?
Don Bosco 1888. január 31-én hunyt el, és ez az ő égi születésnapja, mennyei születésnapja, ugye így szoktuk mondani. Általában így a szenteknél az emléknap is ehhez kötődik, nem a születése napjához. És így lett Don Bosco ünnepe január 31-e. És január 31-éhez közeli hétvégéken, vagy akár hétköznapokon is, általában a szalézi oratóriumokban, vagy a szalézi házakban, nővéri, vagy akár férfi szerzetes ágaknál is ilyenkor van Don Bosco ünnep.
Beszéltünk már erről, hogy milyen volt az életútja Boszkó Szent Jánosnak, de azt gondolom, hogy érdemes most is egy kicsit felidézni a fontosabb sarokpontokat.
Számomra külön öröm az, hogy itt a rádióban is sokszor foglalkozunk ezzel a szenttel, Don Boscoval, akár a Szentek Szent Életű műsorunkban, akár esetleg más adásokban is, és ezért biztos vagyok benne, hogy a hallgatók tudják, hogy őt az ifjúság atyának szoktuk hívni, a fiatalok barátjának, a csavargók szentje ő, mert amikor ő élt, akkor Torinóban, ott Olaszországban nagyon sok volt az árva vagy félárva a gyermek. Ugye 1800-as évek közepe vége felé járunk, és a politikai helyzetből kifolyólag is a gyerekeknek akkor még nem voltak azért olyan jogaik, mint amelyekkel most rendelkeznek, És általában dolgoztak, loptak, csavarogtak, nagyon kevés volt a pénz, nagyon kevés volt az élelem, pláne vidéken. És sokan elmentek a nagyvárosokba szerencsét próbálni, ami azért sokaknak nem úgy sikerült, ahogyan azt elképzelték. Tehát vagy dolgoztatták őket 16-18 órán át, amiben egy fiatal szervezet nagyon könnyen megbetegedett, vagy igazándiból könnyebb pénzkereset felé néztek, ami hát egyenlő volt azzal, hogyha mondjuk esetleg loptak, vagy akár netalántán még öltek is, akkor utána börtönben töltötték az életüket. És Don Bosco ezt ismerte fel, hogy papként az egyház nem fordíthatja el a fejét a valóságtól. Tehát attól, hogy mi folyik a társadalomban. Mert ugye akkoriban is megvoltak azok a rétegek, amelyek ugye nyilván a mai napig megvannak. Tehát volt egy felső 10 000, így szoktuk emlegetni, voltak, akik jól éltek, igen, voltak a középosztálybeliek, voltak azok, akik viszont nagyon kevés pénzből éltek, gyakorlatilag napi betevőre alig jutott. És azt ismerte föl, hogy az egyháznak valahogyan velük is kell foglalkozni. És megpróbált ezeken a fiúkon, fiatalokon segíteni.
És hát az ő életútja is, fiatalkora is valahogy már efelé tendelt ő akkor, hiszen a munkás életet nem választotta végül.
Igen, neki az édesapja elhunyt 2 éves korában, tehát mondhatjuk azt, hogy félárva volt már egészen korán, és az édesanyja volt egy mélyen vallásos asszony, aki megtanította imádkozni, és hát természetesen a munka szeretetére is. Habár nagyon kisgyerek volt, és szerintem mindenki úgy gondolja, hogy egy kisgyereknek az iskolában a helye, de hát akkoriban ez nem volt ennyire természetes. Szeretett volna tanulni, megtanulni, írni, olvasni, de hát a földeken kellett lennie az idősebb testvéreivel. Mert ugye, ahol nincs édesapa, és ugye nincs családfenntartó, ott ugye nyilván az anya lesz az, de hát azt a fiú gyermekeknek segíteni kell. És hát innen indul az ő élettörténete, amikor megismerkedik egy atyával, aki megpróbálja egy kicsit így a szárnyai alá venni, és tanít neki latint, tanít neki írás-olvasást, de aztán ott is nagyon gyors fordulatot vesz az ő élete, mert ezt az atyát nagyon hamar elveszíti, mert már nagyon idős, és elhunyt ez az atya. Viszont ráhagyott egy kis ládikát, nap mint nap segítette Bosco Jancsi ezt az atyát, és ment vele betegeket látogatni, Szent Misén segítette őt. Tehát tényleg pártfogolta, mint egy mentor. Otthon ezért nem is nagyon örültek a testvérei, vagy legalábbis az egyik testvére nem örült ennek, mert úgy gondolta, hogy az időt elveszi a munkától, amit a földeken tölthetnének. És amikor elhunyt ez az atya, akkor jött a rokonság, hogy az örökséget, meg amije volt az atyának, akkor azt ők elosztják maguk között. Viszont ő hagyott egy kis kulcsot Bosco Jancsira, hogy tegye el, mert hogy abba a ládikába biztosítva van a jövője, hogy akár még pap is lehet belőle. Mert látta, hogy nagyon jól fog az esze, gyorsan megtanul dolgokat, tényleg elsőre vissza tudott mondani, akár oldalakat is latinul, és nem tudta, hogy mennyi pénz van benne, de azt a kulcsot ő nem fogadta el, hanem odaadta a rokonainak, és így búcsúzott el attól a háztól. Nagyon fájdalmas volt neki, hát nyilván, hogyha belegondolunk, hogy egy gyermek elveszíti az édesapját, aztán egészen gyorsan elveszít egy olyan mentor, papot, aki ugye a pártfogásába vette, hát ez valóban egy ilyen nehezen indult az élete.
Itt ő hány éves volt egyébként?
Hát ugye 2 éves, amikor az édesapját elveszíti, és körülbelül olyan 10 év körül van, amikor 10-11 év körül van, amikor az elmúlt események, amiket említettem, így megtörténnek. Körülbelül azért ilyen idős már, mert későn kezdi az iskolát. Fél is igazándiból, de hát menni szeretne. Nyilván azért el tudjuk képzelni, hogy mondjuk, ha magunk életére átfordítjuk, hogy mondjuk nem kezdhettük volna el 7 évesen az oktatást, hanem mondjuk 10-11 évesen kellene beülnünk az elsősökhöz. Milyen nehéz az azért.
Volt neki egy erős útmutatása, ami ugye álomformájában jött neki, ez nagyon fontos volt az ő életében.
Igen, az álmok nagyon fontosak Don Bosco életében, és számomra nagyon megható, hogy igazándiból nem tudta, hogy ezeknek mi a jelentése. Tehát, hogy mi is az életünkben nem mindig tudjuk, hogy miért találkozunk valakivel, hogy miért vagyunk ott azon a helyen, hogy a Jóisten milyen jeleket próbál nekünk küldeni. És próbálunk ágálni is, és a mai ember nem igazán szereti a csendet. Hogyha már úgy csendben vagyunk, vagy csendben kell otthon legyünk, akkor bekapcsoljuk a tévét, jó, valami zúgjon a háttérben, vagy előveszük a telefonunkat, vagy bekapcsoljuk a zenét, tehát, hogy jó magam is igazándiból nehezen barátkozom a csenddel, miközben az nagyon sokszor tanító jellegű számunkra. Don Bosco életében az első álom, amit említeni szoktunk, az a 9 éves kori álma, amiben gyakorlatilag egy udvaron van, ahol gyerekek játszanak, majd aztán verekednek. És oda megy közéjük, és próbálja őket szétválasztani, de hát nem sikerül neki, ezért így ütlegeléssel, meg káromkodással próbálja őket szétválasztani. Hát az első hív, amivel oda megy az ember két összeverekedő ember közé. Aztán megjelenik neki a szűzanya, akiről nem tudja, hogy ki, mert csak egy fénylő, fehér ruhába öltözött asszonyt lát, és hát meg is kérdezi, hogy ki ő, és Jézus is megjelenik neki, majd aztán farkasokat, farkaskutyákat, meg medvéket, meg mindenféle állatot lát, és megkérdezi, hogy most mi történik, és aztán bárányokká változnak ezek az állatok. És akkor mondja neki Jézus és a szűzanya, hogy itt kell élned, és itt kell tevékenykedned, hogy ami ezekkel az állatokkal történt, azt kell tenned a fiaimmal is. És nem érti Don Bosco, hogy ez most így mi? Hogy birkapásztornak kell lennie, vagy állatokkal kell foglalkoznia, vagy most ez miért történik? És elmeséli az anyukájának is, elmeséli a testvéreinek is, és mondja a testvére, hogy hát biztos majd birkapásztor leszel. Á, nem, rablóvezér leszel, hát azért volt az álmodban ez a ütlegelés is. És akkor az anyukája veti föl, hogy hát talán pap leszel, de aztán nem beszélnek erről, vagy nem beszélgetnek erről, mert hogy úgy érzi, hogy az álmokkal nem kell foglalkoznia. És aztán nagyon sok álma van még, tehát tudjuk az életútjából, hogy nagyon szorgalmas, dolgozik, miközben tanul, és úgy végzi az iskolákat, hogy közben éjszakánként dolgozik, korepetál, pincérkedik, van, hogy egy ilyen, hát manapság már úgy mondanánk, hogy kaszinó, de akkor tájt úgy volt, hogy volt egy hely, ahova az emberek sörözni, beszélgetni, kártyázni jártak, ott is dolgozik például, és különböző munkahelyei vannak, aztán végül pap lesz. És már felnőttként, papként is nagyon sok ilyen álma van, amelyeket le is jegyeztek. Tehát, hogy gyakorlatilag az egész életét átszövik ezek az álmok.
Ez mind ilyen iránymutatás számára?
Igen, én azt gondolom, hogy igen, meg az egész szalézi család számára is. Missziós álmai is vannak. 150 éve indult el az első missziós szalézi atya Dél-Amerikába, tehát 2025-öt írunk ugye most, ehhez képest ugye 150 évvel ezelőtt. Ez egy nagy ünnep az egész év a szalézi családban. A női ágnál rá 3 évre, tehát a női ágnál most van ez a előkészítő 3 év, hogy készülnek erre a nagy ünnepre. Missziós álmai is voltak. Egy álma még nagyon különleges, amikor Rózsalugasban jár, és mennek utána emberek, és mondják, hogy Don Bosco, neked olyan könnyű, követünk téged, rózsák között jársz, és akkor egy idő után megérzik a töviseket, és mezítláb mennek, és tövisek közt mennek, mert ugye a rózsák között tövisek is nőnek, és egyre többen befejezik az utat, és ott hagyják. Don Bosco megy ebben a rózsalugasban, és most már tényleg egyre kevesebben mennek mögötte, és végül, akik végigjárják vele ezt az utat, nyilván meg lesz a gyümölcse. És hát tudjuk a mai életünkben is, hogy hát nincsen rózsatövis nélkül. Tehát, hogy az a munka, amit az ifjúság között végez, egy tanár, egy pedagógus, egy szociális munkás, tudjuk, hogy mennyi tövissel jár, tudjuk, hogy mennyire nehéz. De végül nagyon gyümölcsöző egy olyan munka, amit az ember egy fiatal nevelésébe beletesz.
És hát ő nagyon jól értett az ő nyelvükön, nagyon jól értett hozzájuk. Kihívásnak élte meg vajon ezt az időszakot, hogy neki hogyan kell a fiatalokkal beszélgetni, hogyan kell az ő figyelmüket megragadni?
Érdekes, hogy olyan természetességgel van jelen a fiatalok közt, a csavargók közt, miközben biztosak lehetünk benne, amúgy alapvetően ez a Don Bosco filmben is benne van, hogy nem mindenki fogadta őt kitörő örömmel. Mert a fiatalokban ugyanolyan önvédelmi reakció volt, mint mondjuk egy kicsi gyerekben, vagy mint akár egy állatban. Tehát, hogyha engem bántanak folyamatosan, meg ha nem bízhatok meg a felnőttekben, akkor jön az ötödik után jön egy hatodik felnőtt, aki oda jön hozzám, és beszélgetni akar velem, akkor nem fogok vele beszélgetni. És amikor bemegy a börtönökbe, a fiatalok börtönébe, hogy szeretne játszani a fiúkkal, hát akkor egyrészt a felnőttek sem örülnek ennek, hogy miért kell a bűnözőknek játszani. És a fiatalok sem akarnak nyitni felé elsőre. De aztán persze volt egy olyan személyisége szerintem, ami megnyitotta így a fiatalokat. Másrészt ő mindig hangsúlyozta, hogy meg kell találni azt az utat, azt az egyetlen kulcsot, ami megnyitja a szíveket. Mert hogy szerinte mindenki felé megvan az az egyetlen út. Van, aki felé akár több is, de hogy egy biztos, hogy van, amivel meg lehet nyitni a fiatalokat. Például volt egy olyan beszélgetése egy fiúval, hogy megkérdezte, hogy tud-e írni vagy olvasni, és mondta neki a fiú, hogy nem. És hogy élnek-e a szülei? Hát nem, már nem. Jár iskolába? És mondta a fiú, hogy nem akarok a kisebbek közé beülni 16 évesen már az iskolapadba. Imádkozni tudsz, és mondta a Don Boscónak, hogy nem, bár korábban úgy tudod, de nem jár hittalra. És gondolkozott Don Bosco, és megkérdezte, hogy de fütyülni tudsz? És akkor mondta a fiú ilyen lelkesen, felcsillant a szem, hogy persze, fütyülni tudok, és akkor megmutatta. Tehát, hogy ez az apró történet is megmutatja azt, hogy bemutatja nekünk azt, hogy hát valahogy minden nevelőnek az a feladata, hogy eljusson ahhoz a gyerekhez. Hogyha látom, hogy semmi nem érdekli, akkor is biztos, hogy valami érdekli. Lehet, hogy én azt az adott játékot nem ismerem, vagy nem tudom, de ő lehet, hogy mesélni szeretne róla. Úgyhogy én azt gondolom, igen, próbáltam mindig megtalálni ezt az utat, és az ő életműve azért ezeken a pedagógiai alapokon nyugszik. Ez a mai napig megállja a helyét. Igazándiból nem csak a szalézi iskolákban, tehát ott tanítják az ő pedagógiáját nyilván, nem csak a szalézi intézményekben.
És hát az ő értékét, az ő munkásságát viszitek ti tovább. Hogyan lehet ezt, mindezt adaptálni a mai korba?
Érdekes, hogy próbálja a szalézi család mindig a fiatalokat is bevonni a tervezésbe, a szervezésbe. Tehát, hogyha van egy program, ezt most így kicsiben nézzük, hogy ugye nyilván van Egerben is szalézi oratórium, élnek itt szalézi nővérek, Kazincbarcikán élnek szalézi szerzetesek, szalézi szerzetes papok. Tehát, hogy itt az Egri Főegyházmegyében is vannak, vagyunk szalézi animátorok is, de hogy nyilván vannak Olaszországban is, Rómában, a világban, Dél-Amerikában, az USA-ban. Tehát, hogy fentebb is, tehát, hogy akik már úgy közelebb vannak a tűzhöz, hogy így említessem, a legutóbbi rendfőnök, ő bíboros lett tavaly, és én azt gondolom, hogy van beleszólásuk úgy az egyház alakulásába és az egyház életébe, körforgásába, de kicsiben is próbáljuk a fiatalokat bevonni. De hogyha magasabb szinteket nézzük, akkor ott is ez egy elsődleges, fontos pontja a szalézi családnak, hogy fiatalokkal a fiatalokért. Tehát, hogy nem dönthetek a fiataloknak készített programokról, napirendről, tanulnivalókról, anélkül, hogy velük ne beszélnék, hogy ne járnék köztük, hogy ne lennék ott, hogy a pásztornak nyájszagúnak kell lenni. Tehát, hogy az a pásztor, aki nem nyájszagú, az nem volt ott a nyájnál, az milyen pásztor, az kívülről adhat utasításokat, de nem biztos, hogy jól fog működni az a nyáj.
Vagy hogy elfogadják.
Igen, tehát igen.
Itt gondolom amúgy nagyon fontos része ez, hogy a fiatalokat bevonják, már csak azért is, mert pont a gyermekeknek nagyon fontos, hogy fontosnak érezzék magukat valahol.
Igen, és a jelenlét pedagógiája az gyakorlatilag egy alapköve Don Boscónak, tehát hogy a megelőző módszere is ebből fakad, megelőzöm a bűnt, megelőzöm a bajt. Ott van a nevelő a szünetben is, ott van a nevelő az órán, jelen van, figyel, szemembe néz, megkérdezi a gyerekeket a tábor alatt. Ha mondjuk nekem arra van szükségem, hogy pihenjek, akkor tudom, hogy az animátortársam ott van, ott hagyhatom a gyerekekkel. Tehát nincs olyan, hogy a gyerek egyedül van. Nincs olyan, hogy alkalmat adjak arra, hogy valami baj történjen, vagy valami bűn történjen. Tehát meg tudom előzni egy iskolai verekedést azzal, hogy jelen vagyok, hogy a tanártársam jelen van, hogy az animátortársam jelen van a gyerekek között. Tehát ez a jelenlét pedagógiája, ez nagyon sok gyerekekkel foglalkozó szakembernél szerintem alap kellene, hogy legyen.
Én azt láttam, hogy nagyon széles körben elterjedt már annak a híre, hogy ez egy milyen jó közösség. És egyre többen vagytok szerintem. Én azt láttam legalábbis a képek alapján egy-egy rendezvényen, hogy vajon miért szeretnek csatlakozni az emberek ehhez a közösséghez?
Ha a személyes példámat nézem, akkor az elmondható, hogy az ember egy olyan közösségre talál, ahol szeretik, ugye nyilván itt visszautalok a Domboszkó pedagógiájára, tehát a szeretet alapú beszélgetés, közösségépítés, a jelenlét, hogy mindig találok ott valakit, akivel beszélgethetek, akivel játszhatok, akivel megoszthatom, hogy mi történt velem. A másik, ami nagyon fontos, hogy megpróbálunk mindenkinek szóló programot adni. Tehát ez azt jelenti, hogy lehet, hogy nem tudok gitározni, nem tudok furuljázni, nem tudok hárfázni, nem tudok szépen felolvasni, vagy nem vagyok jó matekból. De lehet, hogy tök szuper süteményt sütök, és behozhatom a közösségbe. De lehet, hogy nagyon jól focizok, és akkor ott tudok focizni a többiekkel, meg tudom mutatni a focis trükköket a többieknek. Tehát, hogy azt gondolom, hogy megpróbál a közösség így létezni, hogy minden tagja értékes, mindenkiben van valami jó, amit behozhat ebbe a csapatba. Az már egy külön plusz érdeme, hogy minden korosztályt próbál megszólítani. Tehát van egy szülői csoport, Budapesten például egyetemi kollégiuma van a szaléziaknak, itt Egerben lánykollégiumot üzemeltetnek egyetemistáknak, az oratórium az általános iskolásoknak szól, Mogyoródon baba-mama klub van, tehát az, hogy ennyire szerteágazó korosztályokat tud megszólítani, miközben alapvetően az ifjúságpasztoráció az ő fő szakterülete, de ezt idézőjelesen mondom.
Nagyon fontosak, pont emiatt gondoltam, hogy említsük meg a programokat, mert hogy említetted a közösségépítést, és ugye pont ez a megtartó, összetartó erő, ami összekovácsolja ezt a közösséget egy-egy ilyen alkalom, ahol mindenki kiveszi a részét a feladatokból, ahogy mondtad is. Milyen programokon vagytok most túl, és mire készültök esetleg?
Érdemes elmondani, hogy minden szombaton van oratórium, délelőtt Makláron, délután pedig itt Egerben, Kazincbarcikán is péntek szombaton jelen vannak a fiatalok közt a szaléziak. Itt Egerben szombat délutánonként 2-től 5-ig a gyerekek közt vagyunk, a gyerekekkel vagyunk, utána animátorképzéseket tartunk, csapatépítőket tartunk, mert nyilván a kamasz korosztály egészen másra vágyik. Tehát, hogyha egy kamasz vagy egy fiatal felnőtt a gyerekek között szolgál 2-től 5-ig, ő is vágyik arra, hogy egy picit kieresszen, hogy csocsózzon, hogy biliárdozzon, beszélgessen. Tehát a délutánok és az esték így zajlanak hétről hétre. És vannak különlegesebb programok, például most volt Domboszkó ünnepünk, decemberben, minden évben megtartjuk december elején az oratórium születésnapját, amit egy adománygyűjtő esttel kötünk össze, süteményezünk, beszélgetünk, színdarabot adunk elő. Ezen kívül május környékén, tavasszal már vannak lelki gyakorlatok, amikre várják a fiatalokat, illetve a felnőtteket is. Van a női ágnak, az alapítójának, Mazzarello Máriának egy ünnepe Pestidegkúton. Tavaly bevezettünk itt Egerben, amit remélem, hogy hagyománnyá tud válni, egy családi napot tavaszra. És azt hiszem, hogy ilyen sokszínű programokkal mind a családokat, mind a gyerekeket meg tudjuk szólítani minden évszakban. Ami most a legközelebbi programunk az a Farsang, február 15-én 2-től kezdődik majd a gyerekeknek, 6 órától este pedig a kamaszoknak, és oda a szülőket is várjuk, akik majd így a büfét fogják üzemeltetni, fánkot sütnek. Tehát azt gondolom, hogy tényleg mindig tudunk valamilyen programmal megújulni. Másképpen nem is nagyon tudnánk egy ilyen közösséget élővé tenni. Tehát nyilván a közösségi médiában is jelen kell lenni, mind azokon a felületeken, ahol a fiatalok is jelen vannak.
Don Bosco, nekünk gyermekeidnek az életendel vagy példakép. Mi követünk téged is, segíts, hogy megtaláljuk életünk értelmét. Don Bosco, segíts, hogy a szeretet vezesse. Don Bosco, segíts, hogy Jézust kövessem. Gyermekeidnek az életeddel vagy példakép. Követünk téged is, segíts, hogy megtaláljuk életünk értelmét. Don Bosco, segíts, hogy a szeretet vezessen. Don Bosco, segíts, hogy Jézust kövessen. Te mondtad azt, hogy csak jót tegyünk. A fontos az, mit tart Istenról, ne az ember mondja, milyenek legyünk. Bíz Istenben, mint a madár, mikor énekel. Remekhet az ág, hisz tudja, képes szállni, ha kell. Mint a madár, mikor énekel, remekhet az ág, hisz tudja, képes szállni, ha kell.
Említetted az adománygyűjtő estet, ami azt gondolom, hogy megint jól sikerült. Mire gyűjtöttetek most is? Milyen összeget sikerült összegyűjteni?
2023. decemberében egy zarándoklatra gyűjtöttünk, amelyre 2024 őszén mentünk el Torinóba, és vittük el az animátor csapatot egy ilyen lelki és testi zarándokútra, és 2024. decemberében pedig egy újabb célt kellett, hogy találjunk, és úgy döntöttek a nővérek, illetve az animátorok együtt, hogy megszavaztuk gyakorlatilag, mert több eshetőség volt, hogy fejlesztő játékokra szeretnénk gyűjteni. És több mint 300 000 forint idén is összegyűlt. Hát úgy mondom, hogy idén, hogy 2024 decemberében, de az idei évben, 2025-ben fogjuk ezt felhasználni majd, mert egy-egy táborban akár 150 ember is megfordul, és mind Makláron, mind Egerben jól jönnek a játékok, amelyek elhasználódnak, és gyakorlatilag egy sima kártyajáték is el tud használódni, ha ennyi gyerek veszi a kezébe.
Milyen létszámról beszélhetünk itt Egerben?
Évközben én azt gondolom, hogy ilyen 15-20 gyerkőc el szokott jönni szombatonként, illetve ez változó, hiszen van, aki elhívja a barátait, most jött egy új családunk 3 gyerkőccel, tehát itt azért ez egy kisebb mag. Nyáron, amikor az udvar is használva van, azok gyakorlatilag mindig ilyen teltházas 120-130 fős táborok, és azért amellé kell egy 40 fő segítő. Tehát ott igazániból tényleg a helynek a kapacitása szab határt, hogy védelmileg gyakorlatilag megfeleljünk annak, hogy hányan lehetünk ott, hogyha esetleg esik az eső.
Egyébként ez milyen létszám az országos viszonylathoz képest itt a helyi közösség?
Általában ilyen létszámokkal működnek a szalézi nyári táborok, 100 és 200 fő között. Igazándiból a legnagyobb fesztiválok is Péliföld, Szentkereszten, a Dunántúlon, ahová legelőször érkeztek szalésziak, ott is maximum 200 fősek. Tényleg ez gyakorlatilag a hely befogadó képességéhez idomul, hogy hány ember tudott aludni, hogy hány ember tudott megebédelni. Általában amitől még függ, az maximum a turnusoknak a száma. Tehát nálunk itt egy kéthetes tábor szokott lenni, egy hetes Makláron, tehát hogyha azt vesszük, az itt élő nővérek, akik Egerben szolgálnak, 3 hetes táborral kezdik a nyarukat, majd aztán legtöbbjük még lelki gyakorlaton vesz részt. Olaszországban általában 3-4 hetes szokott lenni, hiszen folyamatos képzés alatt vannak, és Magyarországon még nincs képzés, tehát az olasz tartományhoz tartoznak. Gyakorlatilag azért itt a kommunizmus és a szocializmus a szalézi rendre is rányomta a bélyegét, tehát 89 után, hogy ez újra belendüljön, hiába vagyunk 35 éves távlatban, nagyon nehéz azért, hogy több száz fős szerzetesi közösség legyen. Tehát ez még most nem így van. Nyilván ezt láthatjuk. Hallgatók is tudják, hogy azért az egyházban kevés a pap, kevés a szerzetes, tehát imádkozni kell folyamatosan a hivatásokért, és a szaléziak is tartanak hivatástisztázókat, de nem az a céljuk, hogy újabb papokat és nővéreket húzzanak be, hanem az a céljuk, hogy a fiatalnak megmutassák, hogy mi az álma Istennek az ő életéről.
Említetted, hogy ez egy fontos év több szempontból is, és változások is történtek a szalézi családban.
Január elején új tartományfőnöke lett a férfi ágnak itthon Magyarországon. András Falvi János atya elköszönt, hiszen bizonyos időközönként új tartományfőnököt választanak, és ez most járt le neki a szolgálati ideje, és János atya Kazincbarcikára került. Budapestre is fel fog járni majd még tanítani. És az új tartományfőnök Vitális Gábor atya lett, aki Péliföld-Szentkereszten volt eddig, és most már Budapestre került. Ő egy fiatalos lendületet fog hozni ebbe a mostani szalézi tartományba, alapvetően Egerhez is kötődik, ide járt iskolába, és azt gondolom, hogy ami nagyon fontos, hogy sok missziós van azért itt Magyarországon, hát elmondhatjuk, missziós terület vagyunk, az Egri Egyházmegye is, a papképzésben is vannak missziósok, tehát a szalíziak közt is vannak missziósok, vietnámiak és Ázsiából érkezett, Afrikából érkezett missziósok, Viszont szerintem nagyon fontos, hogy a tartományfőnök magyar, és gyakorlatilag azért itt átlátja, ő látja át a legjobban, hogy mi kell ma a mai magyar tartománynak. Most ugye a remény éve van, a szent év, a szaléziak fő irányelve, mottója is a reményben való horgonyozás a fiatalokkal együtt lépve. Tehát fontos, hogy készül a szalézi család is Rómába zarándoklatra, ahogyan nagyon sok egyházi közösség is, illetve más ifjúsági közösségek is. Ez egy szép év lesz szerintem, amellett, hogy a hagyományos táborok, fesztiválok meg lesznek tartva. Említettem, hogy a rendfőnök új kinevezést kapott, tehát ő már nem rendfőnök, hanem bíboros, és ezzel együtt a rendfőnöki feladataitól elköszönt. Most a rendfőnöknek gyakorlatilag egy helyettese van, az úgynevezett vikárius, ő vezeti most a szalézi családot egészen a következő választásig, ami majd hamarosan lesz, és akkor lesz egy hivatalos rendfőnöke a szalézi családnak. De itt Magyarországon igen, így történtek változások. Ugye egy ilyen tartományfőnök váltás, az hoz magával személyi változásokat is, mert aki esetleg addig egy adott városban volt, most egy másik városba kerül, és neki a helyére kellett valakit választani.
Én azt gondolom, hogy még így a műsoridő vége felé érdemes talán azt megemlíteni, hogy hogyan is lehet segíteni a ti munkátokat, mert hogy nyilvánvalóan mindenki pénzből próbál gazdálkodni, pénzből dolgoztok ti is, és ezekből az adományokból próbáljátok megvalósítani mindazt, amit eddig is megtettetek.
Igen, nagyon fontos, hogy jó célt támogasson az ember. Én azt gondolom, hogy sokszor szoktunk kapni akár társasjátékot, kártyát, színes ceruzát, tehát mindig fontos az adományozásnál, és ez nem csak a szalézi családban igaz, de mindig, mindenkor, hogy olyat adományozzunk, amit mi szívesen használnánk, mi szívesen megkapnánk, hogy az egy jó minőségű, még használatban lévő, még használható valami legyen. Tehát most például Farsangra is gyűjtünk tombolatárgyakat, kis apró játékokat, édességeket. Nyáron is szoktunk gyűjteni kifejezetten ott pénzt, mert azt arra fordítjuk, hogy olyan gyerekek is eljöhessenek a táborunkba, aki nem tudná kifizetni a tábori költséget. Tehát ott gyakorlatilag ez már egy bevett szokás, hogy a családok néha pár ezer forinttal többet tesznek le. Eljön a saját gyerekük, kifizeti azt az adott tábori díjat, de még letesz 2000 forintot az asztalra, hogy én hozzá szeretnék járulni egy érkező gyermeknek mondjuk a kézműves foglalkozásához, vagy a tábori pólójához. Tehát ezek már azt hiszem, hogy jól működő hagyományok, akár anyagilag, akár a fizikai adományokkal is lehet támogatni a szalézi családot, és sokszor egy tálca sütemény is nagyon sokat jelent egy olyan helyen, ahol sok gyerek van, ahol gyerekprogramok zajlanak, ahol mondjuk a Szent Misén sokan minisztrálnak. Én azt gondolom, hogy akár idősebbként is tudjuk valamilyen módon az ilyen szervezeteket, szerzetes rendeket támogatni, és elmondani esetleg a környezetünkben élőknek, hogy milyen programjaik lesznek, figyelni, akár a közösségi médiában ezeket a hirdetéseket, segíteni a fiatalokat abban, hogy akár egy-egy ilyen lelki napra eljussanak, hivatástisztázóra, vagy akár csak egy adventi, vagy egy nagybőti lelki gyakorlatra. Fontos szerintem, hogy tájékozódjunk, és a mai modern világban éljünk, még akár akkor is, hogyha már régebb óta vagyunk fiatalok.
Kívánom, hogy az idei terveitek sikeresen megvalósuljanak, és örömökkel teli programokat kívánok. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm én is a beszélgetést.
Kedves hallgatóink, elhangzott reggeli beszélgetésünkben Boszkó Szent János ünnepe apropóján beszélgettünk kolléganőnkkel, Tomán Viviennel, szalézi animátorral. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Péteri Zsolt nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. További kellemes rádiózást kívánunk.
Már tudom, néhány perc mit ér. Adj erőt, még éreznem kell, hogy az élet szél.
Ha egyszerre csoda véget ér, Adj mosolyt még utam végül az égig ér. Nem kell már az örök lét, kis semmisé. Az élet véges, tudom, s épp ezért szép még pár pillanat, és az idő elszalad. Éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad.
Ha elsodor a változás,
és dalom hallok még, kérlek néha gondolj rám. Pár hangba rejtem önmagam, mit az idő elmos majd, s utána csak a csend marad. Ennyit érek, láthatod, én ez vagyok, minden hangom s álmaim rád hagyom. Még pár pillanat, és az idő elszalad, éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad. Pár perc, tudom mit ér, már nem kell az örök lét, az élet véges, de éppen ettől szép. Az élet véges, de éppen ettől szép.